17. Valentine. A kis alabástrom lámpa alig pislogott már, gyéren táplálkozva néhány csepp olajából, mely még a víz fölött úszkált. Egy-egy pillanatra még élénkebben lobogott föl az alabástrom gömb mögött, majd egyre bágyadtabban pislákolva haldokolni kezdett, mint valami eleven teremtés, kiből elfelé szállóban van a lélek. Ködös, szürke hajnal derengett le a lebocsájtott csipkefüggönyökön. Az utcai zaj elhalt egészen, és halotti csönd volt odaben. Az Eduard szobájába vezető ajtó ismét kinyílt, és az emközti falon függő tükörben Vilforné arca vetődött vissza, ki az étető hatásáról akart meggyőződni. A küszöbön megállt, és nem halván egyebet a kilobbanó félben lévő lámpa utolsó sercegéseinél, halkan közelebb lépett az éjjeli szekrényhez megtudni, vajon üres-e a pohár. Mint tudjuk, valamicske még maradt benne. Vilforné a hamuba öntött a maradékot is, melyben nyomtalanul eltűnt a veszedelmes ital, és gondosan kiöblögetve a poharat, a saját zsebkendőjével törölte ki, és visszahelyezte az éjjeli szekrényre. Ha valaki tanulja lett volna ennek a jelenetnek, láthatta volna, mély nehezen szánja rá magát, hogy Valentine ágyához lépjen és arcába tekintsen. Ez a mélységes csönd, ez a kísérteties fél homály megborzongatta. Megriadt a saját művétől. Végre mégiscsak neki bátorodott, és hirtelen félre rántva a függönyt Valentine fölé hajolt. Valentine nem is lélegzett már. Félig nyitva maradt ajkai közül egy sóhajtással ebbent, mely elárulta volna, hogy van még benne élet. Ajkai elfehérettek, szemeit kékes karikák övezték, és lezárt szemhéjai olyan áttetsző sárgák voltak, mint a viasz. Vilforné gyönyörködni látszott abban a mozdulatlan tetemben, neki bátorodva azután még a takarót is felemelte, és a szívére tette a kezét. Jéghideg volt, és nem dobogott többé. Eleinte érzett valami lüktetés, de nem sokára észrevette, hogy csak az ő remegő ujjaiban lüktetett a vér. Borzadva rántotta vissza a kezét. Valentine karja lecsüngött az ágyról, csodaszép, gyönyörű kar volt méltó arra, hogy Germain Pillon gráciái valamelyikének modellül szolgáljon. Csak halsó karját formátlanította el kissé valami görcsös állapot. Keskeny, gyöngét ujjai, mintha görcsösen összerándulva kerestek volna támaszt az ágy mellett álló asztalkában. A máskoroly rózsás körmöcskéi most kékkel voltak aláfutva. Vilforné nem kételkedett többé, mindennek vége. Rettentő műve és borzasztó tervének utolsó fejezete is be van fejezve már. Nem volt többé mit keresnie a halálnak-e szomorú tanyáján, és óvatosan kifelé indult, ismét halkan, nesztelenül, még a puha szőnyegekben sem bízva, de nem állta meg, hogy föl ne emelje még egyszer az ágy függönyét, és még egy utolsó pillantást ne vesse művére, a holttestre, amely nem tölti el iszonyattal, mivel nem torzult el, csak mozdulni nem tudott többé. Tekintete a halottra tapadt, és le sem tudta róla venni a szemét soká. A fehér függönnyel kezében olyan volt, mintha éppen a szemfedőt akarná ráborítani. Nem tudott megválni áldozatától. A lelki fordulás gyötörte már, és bűnhődése már megkezdődött. A kis alabástrom lámpa már a végsőkön járva hevesen percegni kezdett. Vilforné megriadt erre a csekéken eszre, és kihullott kezéből a függöny. Azután kilobbant a mécses pisla lángja, és a szoba mélye egészen homályba borult. A fali óra fél ötöt ütött. Az első kondulásra majd fölsikoltott rémületében, aztán a kilincs után tapogatva, holt fáradtan, lelkében iszonyattal vánszorgott vissza az ágyába. Víradni kezdett, és egyre több világosság szűrődött át a csipke függönyökön. Végre beőzöllött a teljes napvilág, és mindent tisztán lehetett látni a szobában. A lépcsőkön már hallani lehetett az ápolónő csoszogását, ki tálcával a kezében csak hamar be is lépett. Az édesszülő, vagy a szerelmes szeme első pillantásra meglátta volna, hogy Valentine halott, az ápolónő azt hitte csak, hogy alszik.
Az orvosságot meg itt a rendben vagyunk, mondta megvizsgálva a poharat, amelyben maradt még valami.
Azután már csak a kandalló volt minden gondja, hol hamarosan tüzet szítva karosszéket görgetett közelébe, és fölhasználva Valentine álmát, szépen elbóbiskolt ő is. Csak akkor ébredt föl, amikor 8-at ütött, megpillantva az ágyból lecsüngő, élettelen kart, megdöbbent egy kisé.
Ijedten lépett közelebb az ágyhoz, és csak akkor vette észre, hogy Valentine nem lélegzik többé, s egész teste merev és hideg. Fel akarta emelni a karját, hogy végig fektesse a takaron, de oly mereven és súlyosan hullott vissza, hogy nem volt kétsége többé, mi történt betegével. Kétségbe esetten sikoltozni kezdett. Azután az ajtóhoz futott és kikiáltott a folyosóra. Segítség! Segítség!
De mi a baj?
Hallatszott Árvinyi hangja a lépcső aljáról. Ilyenkor szokta betegét meglátogatni.
Mi a baj?
Harsant föl Wilford rémült hangja is, ki esze nélkül rohant ki dolgozó szobájából.
Nem hallott valamit, doktor, mintha segítségét kiabáltak volna? De igen, hallottam, siessünk Valentinehoz.
De még mielőtt odaérhettek volna, a cselédség már összefutott a nagy kiabálásra, és Valentine-t halott halványan, mozdulatlanul pillantván meg az ágyán, végig nyújtózva, hajukat tépve és jaj veszékelve rohantak ki a szobából.
Hívják ide az asszonyt, ébresszék fel az úrnőt, kiáltotta a királyi ügyész az ajtó előtt, amelyen nem mert benyitni.
Hanem a cselédek, mintha meg sem hallották volna a parancsot, valamennyien csak Árvinyire bámészkodtak ki, tüstént belépett, és az ágyhoz futva karjaiba emelte Valentine-t.
Ennek is vége, dünnyögte azután, visszabocsátva a vánkosok közé. Irgalmas Isten, meddig fog ez még így tartani?
Wilford még csak most nyitott be e komoran hangzó szavakra.
Mit mond? Mit beszél? Kiáltott égre emelt karokkal. Csak azt, hogy Valentine nincsen többé, válaszolt Árvinyi iszonyattal teljes hangon.
Wilford térde megcsuklott, és nagyot kiáltva rogyott az ágyra. Az orvos kijelentésének és Wilford rémület kiáltásának hallatára a cselédek összesúgva rémülten menekültek el, azután csak siető léptek neszét lehetett hallani a lépcsőházban, a folyosókon, majd az udvaron. Végre elcsendesült minden, mikor a cselédség az utolsó emberig elhagyta a megátkozott házat. Majd Wilfordné jelent meg az ajtóban, a hevenyén magára rántott reggeli pongyolában. Félrevonta az ajtó függönyt, és csak a küszöbről nézte földult arccal a jelenetet, megkísértvén néhány könycseppet erőszakolni szemeibe. Egyszerre megrezzent, hirtelen előre lépett, és riadtan kapott az éjjeli szekrény után. Észrevette, hogy Árvinyi nagy érdeklődéssel vizsgálgatja azt a poharat, amelynek tökéletes kiürítéséről ő még az éjjel megbizonyosodott. És rendkívül csodálatosnak találta, hogy a pohárban még mindig volt körülbelül annyi, mint amennyit ő a hamuba öntött. Nem tükröződhetett volna iszonyú rémület az arcán, ha Valentine szelleme jelenik meg hirtelen előtte. A pohárban lévő folyadéknak teljességgel az a színe volt, mint annak, mit ő maga töltött Valentine poharába, és amit a leány megívott, ugyanaz a méreg volt, amit most Árvinyi olyan figyelmesen vizsgált, isteni csodának kellett történnie, hogy a méreg keverő minden óvatossága mellett is megmaradt az áruló bizonyság. Míg Wilfordné a rémülettől kővé meredve állt a küszöbön, és míg Wilford arcát a halottas ágy vánkosai közé rejtve mit sem sejtett a körülötte történtekből, Árvinyi közelebb lépett az ablakhoz, hogy pontosabban megvizsgálhassa a pohár tartalmát, ujjahegyét belemártva még meg is kóstolta.
Különös. Nem brucin. Vajon mi lehet?
Azután az egyik almáriumhoz lépett, amelyet Valentine betegségének tartalmára házi gyógyszertárra alakítottak át, és valamelyik kis gondosan elzárt rekeszből egy választó vízzel megtöltött üvegecskét vett elő, és néhány csöppet öntött belőle a pohárba, melyben azonnal vérvörössé változott a folyadék.
Megvan,
kiáltott föl Árvinyi a rettentő valóságra ébredt bíró borzalmával, de egyúttal némi elégültséggel is, mint aminőt a tudós érez, amikor valami nehéz problémát megoldott. Wilfordnét az ájulás környékezte szemei vad tűzben égtek, majd újra elborultak és roskadozva, tántorogva hagyta el a küszöböt. Nem sokára olyan formán ezt lehetett hallani, mint amikor egy test végig zón a padolaton. Ügyet sem vetettek rá. Az ápolónő a kémiai vizsgálatot kísérte figyelemmel, Wilford pedig még mindig ájultan hevert az ágyon. Egyedül Árvinyi vette észre Wilfordné hirtelen eltávozását. Fölemelte az ajtó függönyt, és az Eduard szobája után következő teremben észrevette Wilfordnét végig terülve a földön.
Siessen Wilfordnéhoz, mondta az ápolónőnek, úgy látszik rosszul lett.
De mi lesz addig Valentine kisasszonnyal?
Neki már nincs szüksége a maga segedelmére, asszonyom. Kiszenvedett a szegény.
Meghalt.
nyögte Wilfor iszonyú keservében, mely szörnyű fájdalommal hasogatta minden csapásra megedzett kőkemény szívét.
Meghalt,
kiáltott félőrült kétségbeeséssel egy harmadik hang.
Ki mondja, hogy meghalt, Valentine?
Arvinyi és Wilfor az ajtó felé fordultak, és Morellt vették észre a küszöbön, halványan, feldúlt arccal, képéből kikelve. Morell, tudni illik, szokott órájában a kis kerti ajtón keresztül Noirtyéhez ment látogatóba. Az ajtót bevett szokás ellenére nyitva találta, csöggetnie sem kellett, és egyenesen belépett a lakásba. Csak az előszobában várakozott kissé, cselédeket szólítgatva, hogy bejelentsék az aggastyánnál. Mint tudjuk, a cselédség az utolsó szál emberig elhagyta a házat, és nem volt, aki feleljen a hívószóra. Morellnek semmi különösebb oka nem volt az aggodalomra ezen a napon sem, mert bízott Monte Cristo ígéretében, mely Valentine életben maradására nézve eddig nem puszta szónak bizonyult. A gróf minden este javulást újságolt neki, mit másnap reggel Noirtyé mindenkor meg is erősített. Hanem a háznak ez a teljes kihaltsága mégis nagyon különösen hatott rá, mikor harmadszor is hiába kiáltott a cselédek után, nagyon aggódni kezdett. Nem volt hátra más, mint benyitni az aggastyán szobájába. Noirtyé ajtaja is nyitva volt, mint a többi. Első pillantása a szélütötre esett, ki szokott helyén ült karosszékében, hanem arcát fölötte halványnak találta, és úgy vélte észrevenni, mint a szemeiben nagy belső megrendülés tükröződne vissza. Hogy van, Noirtyé úr? Kérdezte nem minden szorongás nélkül. Jól, fejezte ki az aggastyán tekintete. Hanem az arca egyre aggodalmasabb kifejezést öltött. Nagyon tépelődőnek találom, folytatta Morell. Úgy látszik, bántja valami, vagy szüksége van valamire? Óhajtja, hogy beszólítsak valakit? Igen, válaszoltak a lehúny szemek. Morell belekapaszkodott a csengettyű zsinórba, és több ízben egymás után hevesen megrántotta, de senki se jelentkezett a hívásra. Elképedve fordult Noirtyé felé, az aggastyán szinte ijesztően halovány volt már.
Istenem, hát mi történhetett? Miért nem jön senki?
Talán valami baj van? Noirtyé szemgolyói majd kiugrottak gödreikből.
De mi baja van hát? Halára rémít. Csak nem, Valentine talán...
Igen, igen, intett Noirtyé. Maximilian szóra nyitotta volna ajkait, de egy hangot sem tudott kiejteni, viszont tántorult és nekiesett a falnak. Azután az ajtóra mutatott.
Igen, 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 pislogta hevesen az aggastyán.
Maximilian két ugrással a lépcsőkön termett, Noirtyé úgy nézett utána, mintha életét adná oda, ha utána kiálthatná, gyorsabban, gyorsabban. Maximilian nem törődött többé semmivel, és vakon rohant át minden közbeeső szobán, míg csak a Valentine-éba nem ért. Az ajtót tárva nyitva találta. Elsőbben is hangos zokogás ütötte meg a füleit. A mennyezetes ágy muszlin függönyein keresztül egy sötét alakot látott térdelni az ágy előtt, arcát a vánkosok közé temetve. A halálos rémület odaszegezte a küszöbhöz. Akkor hallotta Arvinyi kijelentését, Valentine kiszenvedett, s a zokogó alak kétségbe esett kitörését.
Meghalt! Meghalt!